ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! Isten igéjével, a Zsoltár szavaival köszöntöm Önöket. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten! Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, ó felséges! Hirdetni reggel szeretetedet, hűségedet minden éjjel, tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán. Mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újongok, mély nagyok alkotásaid, Uram, igen mélyek gondolataid. A Pomáz Csobánkai Református Társegyházközség presbitérium a nevében köszöntöm főtiszteletű Szabó István püspök urat, Veres Sándor egyházkerületi főgondnok urat, dr. Pétó Zoltán egyházmegyei gondnok urat és kedves feleségét. Köszöntöm ünnepi alkalmunkon egyházközségünk korábbi lelkipásztorait, a környékbeli református gyülekezetek és testvérfelekezetek lelkipásztorait és azok tagjait. Köszöntöm településeink polgármestereit és előjáróit, minden kedves gyülekezeti tagunkat és vendégünket. Isten áldása kísérje háladó Isten tiszteletünket.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, 122. Zsoltárunkkal fennállva, 122. Zsoltárunk énekeskönyvünkben található mindkét versszakát énekeljük kamara zenekarunk kíséretével. Helyünket elfoglalva hitvallásaink szolgálatát hallgatjuk.
Háramló patorony van, bim-bam-bim-bim-bam-bim-bim-bam-bim-bam. Jézushoz jöjjetek mindannyian, bim-bam-bim-bim-bam-bim-bim-bam-bim-bam.
Újjongjatok, földi népek, a mennyország Istenének, szolgáljatok vidám dallal, boldogsággal, diadallal.
Ő az, aki megalkotott, megsegített, meghallgatott. Mi vagyunk a kedves nyája, kiknek a föld a tanyája.
Mert nagy az ő kegyessége, száll nemzetről nemzetségre, hűséges és véghetetlen, irgalomban, szeretetben.
Vasárnapi harangszóra, induljunk el a templomba, szívünk nyíljon imádságra, figyeljünk az Úr szavára.
Isten házában, e hajlékban dicsérve és magasztalva, Urunk igéje hallik, énekelve és imádkozva, Isten háza karjaival nyílik. Tiszteljük a helyet, mely otthont ad, egy egész gyülekezetet épít. Isten féltő karjaiban sokáig fennmarad, Uram kérünk, magasztaló szent igéddel érintsd. Ez hely az Isten háza, mely érte épült. Szívemnek közeli a hely, hol hallik az orgona, s a dicsérő ének szó, mely szívembe mélyült, gyermeki szívemnek itt mindig lesz otthona. Ó, én bűnös voltam, itt van vállamon, s térdre hullva teszem le bűneimet. Halk imádságban zúg a falon, ő előtte nyitjuk meg szívünket. E ház, e tető, s a falak mi mindent őriznek, mert ez otthonom nem ázik, s nem törik be soha. Isten szeretetére építve sok éve őseinknek, e hajlék tündököl, s vele minden zuga.
Kovács Gergő verse után 254. énekünket énekeljük, énekeskönyvünk mindegyik verszakával.
Thank you.
Ami segítségünk, hálaadó Isten tiszteletünk megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, övé a dicsőség most és örökkön örökké. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk. Köszönjük mennyei Atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, hogy ebben a szent hajlékban, amelyet 200 esztendővel ezelőtt épültében, mint oratóriumot vettek használatba egykor a pomázi hívek, most 200 esztendő múlva mi is első szavunkat imádságként emelhetjük hozzád, hálát adva és könyörögve, téged dicsőítve és esdekelve, dicsérve jóságodat, és remélve megtartó kegyelmedet, magasztalunk és hívunk, dicsőség Ura, ég és föld teremtője, Jézus Krisztusban megváltunk, szabadító Atyánk, irgalmas Istenünk, légy itt közöttünk és szentelj meg bennünket, hogy valóban úgy tudjunk hálát adni ezért a hajlékért, és a benne téged nemzedékről nemzedékre dicsérő gyülekezetért, hogy közben igazán eléd állunk az ünnepben, a gondokban, a magasztalásban, az esteklésben, boldogan remélve, hogy kimondatlan kéréseinket is meghallgatod. Segíts igédre figyelni, igédben épülni, lelked erejében azt befogadni, és neved dicsőségére méltó gyümölcseit megteremni. Krisztusért, a testéletigéért kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéje, melynek alapján üzenetét lelke segítségül hívásával ezen az ünnepi órán nektek hirdetni kívánom. Írva található János evangéliumában, János evangéliuma 4. részében a 45. verstől a rész végéig a következőképpen. Mikor azért bement Galileába, tudnélik Jézus, befogadták őt a Galilea beliek, mivel látták mindazt, amit Jeruzsálemben cselekedett az ünnepen, mert ők is elmentek az ünnepre. Ismét a galileai Kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Amikor ez meghallotta, hogy Jézus Júdeából Galileába érkezett, elment hozzá, és kérlelte őt, hogy menjen el, és gyógyítsa meg fiát, mert halálán volt. Mondotta azért neki Jézus, ha a jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondotta neki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Mondotta neki Jézus, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Amint pedig már ment, elébe jöttek szolgái, és hírhoztak neki, mondván, hogy a te fiad él. Megtudakolta azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett. És azt mondták neki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megértette azért az atya, hogy abban az órában, amikor azt mondta neki Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő és az ő egész házanépe. Ezt ismét második jel gyanánt tette Jézus, mikor Júdeából Galileába ment. A gyülekezet foglaljon helyet. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! A lelkészi hivatalban készülődve is úgy imádkoztunk ezért az alkalomért, hogy ott van a szívünkön az a furcsa és meghatározhatatlan kettősség, hogy miközben együtt örvendezünk a pomázi gyülekezet jubileumán, a 200. esztendőn, amikor használatba vették a még nem teljesen templom, de templomként már, mert torony nélkül is templom a templom, használható épületet, az oratóriumot. Ez örömünk közepette, betölti szívünket a keserűség, és korom van a lelkünkön is, hiszen egyházkerületünkben a diák kollégium az elmúlt héten leégett, és sajnos gyászolnunk is kell, mert éppen egy vendégünk már nem tudott kimenekülni a tűztengerből, ott lelte halálát. Miközben itt örülünk, aközben vigasztaljuk a minden nélkül maradt, otthontalanná vált diákokat, és kérjük és keressük, és Isten vigasztalását az árván maradt családra, az édesanyára és a 4 kis árva leánykára. De ilyen az egész életünk. Isten jósága, kegyelme, irgalmassága vezet bennünket, és bár megtanultuk konfirmációra, és néha életünk napos oldalán elmondjuk a Heidelbergi KT-val az isteni gondviselésről tanultakat, hogy még azt a rosszat is, amit a Siralom völgyben reám bocsát, a javamra tudja fordítani, mert megteheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mert hűséges Atya, ezt tanuljuk egész életünkben. A gondviselés jóságát, a sorsunk számos rettenete közepette, és kérdezzük is, hogy mi az a jó, amelyet Isten a rosszból a javunkra fordít. És megfordítva is így van, kedves testvérek, az ünnepben is mindig kapunk az igéből valamit, ami a szép és derűs, napfényes örömöt egy pillanatra árnyékba borítja, és ez az árnyék mutatja meg, hogy bár nagyon örülünk, és nagyon hálásak vagyunk, és szeretnénk a szívünk egész teljességével Isten dicsőítésbe fogni, éppen az az árnyék mutatja meg, hogy valahogy az Istennel való dolgunk nincsen igazán rendben. Mint ahogy sokszor lehet családi életben is tapasztalni, hogy azért rendezünk valami ünnepet, és készülünk nagyon az ünnepre, azért találunk egy dátumot, egy jubileumot, egy évfordulót valamelyik családtagnak, mert úgy gondoljuk, hogy majd az ünnep fölsegít, majd az ünnep megoldja, majd az öröm úgy egy csapásra begyógyít minden sebet, elrendez minden dolgot. Azért mondom mindezt, kedves testvérek, mert a felolvasott igét, amit ma olvastunk a Biblia olvasó kalauzban, az igében foglaltak okán is úgy kell felállítanunk, mint egy tükröt, és vele szemben egy másik tükröt is föl kell állítani, hogy ebben a kettős tükörben nézzük meg az ünnepünket és az Istennel való dolgunkat. Azt mondja ugyanis János evangélista itt a történet végén, hogy ezt ismét második jel gyanánt tette Jézus, amikor Judeából Galileába ment. Akik majd lázasan elkezdik lapozgatni János evangéliumát, hogy hol jön a harmadik, meg a negyedik, meg az ötödik, meg a hatodik, meg a hetedik, meg a sokadik, nem fognak ilyen megjegyzést találni. Első és második. És az első is Kánában volt. Ha Biblia tudós lennék, és akarnék egy híres könyvet írni, amire majd még 100 év múlva is hivatkozni fognak a Biblia tudósok, akkor írnék egy könyvet arról, hogy a Kána hagyomány, ezzel a címmel. Mert hogy az első csoda is Kánában volt, meg a második csoda is ott történt Jézus teremtő igéje által, János evangélista szépen ezeket följegyzi és jelzi, hogy első jel csoda a víz borrá változtatása, második jel csoda Jézus szava, a gyermeket él, és mikor megy haza a királyi ember, és önnek elébe szolgák, és jelzik, hogy jobban van a gyerek, él a gyerek, elment, elmúlt a láz. Mikor történt? Tegnap este 7 órakor. És akkor megérti, hogy amikor Jézus kimondta azt, hogy él a gyermek, akkor gyógyult meg a gyermek. Két csoda. És többet János evangélista nem mondja, hogy első csoda, második csoda, pedig olvasunk még János evangéliumában bőséggel csodákról. Kána hagyomány. De nem akarok sem híres lenni, sem könyvet írni erről, kedves testvérek, csak ezt a két tükröt egymásra szembe fordítani, és arra meghívni benneteket, hogy nézzünk ebbe bele, mutasson meg nekünk ez valamit most a hálaadó ünnepünkön, Isten végiremehetetlen titkából, hogy úgy tartsuk meg, úgy üljük meg a jubileumot, hogy az igaz legyen, szívigható, lélekbe gyökerező, és aztán majd vezessen bennünket tovább, itt a gyülekezet közösségében, és bárhonnan jöttünk vendégként, egész életünkben, Istennek szentelt életre és neve magasztalására. Az első, amit ez a két tükör megmutat, hogy Jézus közelében, a tanítványságban és a Jézus követésben leomlanak a klisék. Ez úgy többnyire tudjuk, de nem igazán fogjuk fel. Az első, azt éppen a kánai mennyegzőn látjuk, borral törődni, megrendelni, lakodalomba vinni, ahogy olvassuk, idézzük fel a történetet, ez vagy a vőlegény dolga volt, vagy a nász nagy dolga volt, ez férfi dolog volt. Ez férfi dolog volt. Megnyugtatom a nőtestvéreket, én úgy ismerem a világot, hogy ha lakodalom van valahol, az asszonyok megcsinálják a süteményt, a húslevest, a rántott húst, fölteszik a tányérokat, meghajtogatják a szalvétát, de a borról, az férfi ember dolga gondoskodni. És leomlik egy klisé, mert Mária megy oda Jézushoz, és mondja, hogy elfogyott a bor. Egy asszony. És ebben a tükörben egy másik klisé is leomlik, kedves testvérek. Egy édesapa megy el, gyermekéért aggódva Jézushoz. Ezt pedig női dolognak szoktuk, és édesanyai feladatnak szoktuk tartani. Velem már megesett, hogy a gyermekemet vittem kórházba, valami kivizsgálásra, éppen ráértem, és a feleségem nem, és ültem a Heinpál gyermekkórház folyosóján, még annak idején a gyerekek kicsik voltak, és kezdtem magam furcsán érezni egy szál férfi emberként. Ez az édesanyák dolga, most is így van. Úgy van megírva a munkajog is, kedves testvérek, hogy férfi emberként és dolgozóként, és sokkal nehezebben tudnám kicsikarni a főnökömtől, hogy a gyerekemet elvigyem orvoshoz, otthon maradjak vele. Ez az édesanyai jogok világában van beleírva. Még a mostani, nem tudom milyen nemzeti konzultáció, amire a családról kérdezett, egy kérdés. Nagyon csúnyát válaszoltam a kérdező biztosnak, mondván, hogy ott csak az édesanyja jogairól beszél a gyereknevelés kapcsán. Kikértem magamnak, hát édesapa vagyok. De leomlik egy klisé, kedves testvérek, mert egy édesapa megy el a gyerekéért könyörögni. És ugyanúgy tud könyörögni, mint ahogy azt olvassuk Lukács evangéliumában, amikor a szíriofőniciai édesanya, mert édesanyák is könyörögnek gyermekeire az evangéliumban, lerázhatatlanul, makacsul, szívósan könyörög és nem tágít. Mitől talán egy harmadik tükröt is ide kéne tenni, kedves testvérek, de nem hozom ide, mert akkor már túl sok fénytörés lesz itt, megzavarodik tőle szemünk, ez a kettő is elég, mert a másik, amit ebben a szembefordításban, egymás mellé állításban meglátunk, az az, hogy még egy klisé összeomlik Jézussal kapcsolatban. Ez pedig a mi modern klisénk. Nevezetesen, hogy Istennek semmi más dolga, semmi más kötelessége, semmi más ügye, semmi más foglalatossága, semmi más indulata nincs, csak lesni kéréseinket. És aztán teljesíteni. Vagy ha Istennek nem is, mert neki világegyetemeket kell kormányoznia. Ha az atyának nem is, mert a számunkra fölfoghatatlan távoli univerzumok ügyébe vajával is gondoskodik, akkor legalább Jézusnak, a mi Jézusunknak, aki odaadta magát bűntörlő áldozatként, aki föltámadott, hogy aztán majd mi is az atya előtt állassunk örök dicsőségben, legalább a mi Jézusunknak, hát neki tényleg semmi más dolga nem volt ezen a földön, mint lesni, várni, mi a baj, mi a gond, és teljesíteni. Van rá bizonyítékunk is, gondolnánk, majd olvassuk később János evangéliumában is, amikor ott zajlik a nagy mozgalom Galileában Jézus körül, és mennek őt hallgatni, kint vannak 5000-en csak férfiak, és azt mondja Jézus a tanítványoknak, engedjétek őket haza, mert kidőlnek az úton, éhesek már. Vagy inkább adjatok nekik enni. Miből adjunk enni neken, ennyinek enni? Kérdés nélkül, nem kérdezte meg Jézus, nem tartott közvélemény kutatást. Akartok itt a Galileótó partján egy szendvicses vacsorát? Adja, kérdezés nélkül is. Olvasunk történeteket, kedves testvérek, elég a köpenye szegélyét megfogni. Olvasunk történetet arról, hogy ő lép oda a szerencsétlenhez, és gyógyítja meg, kérés nélkül. Olvasunk történetet arról, kedves testvérek, hogy megszegi a szombatnapi munkatilalmat, hogy beteget gyógyítson. Hát mi egyéb, mi más? Hát azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Csak az a baj, kedves testvérek, hogy ebből a mély és boldogító hitből mi 21. század emberek klisét csináltunk. Hogy kezdődik az első csodában a diskurzus? Asszony, mi közöm hozzád? Mondja Jézus az édesanyjának. Elutasítja. Mi közöm nekem ehhez az egészhez? És most, amikor az édesapa megy könyörögni, ahelyett, hogy Jézus körbe mutatna, és azt mondaná, látjátok, 21. századi pomáziak, ilyennek kell lenni minden édesapának. Íme itt a csodálatos példa. És ezért én most jutalmul meggyógyítom azt a gyermeket. Pomázi édesapák, legyetek szívesek, álljatok a helyzetben is. Nem ezt mondja, nem azt mondja annak az egynek a kemény igét, mert könyörög neki, és akkor ezt mondja neki Jézus, ha a jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Vissza tudjuk, kedves testvérek, következtetni ennek a szónak a keménységét, az elutasításba foglaltakat, mert János evangélium a 4. részében azt olvassuk, hogy Jézus Jeruzsálembe van, rögtön lerohanják, mert persze a besugók jelentették Galileából, meg a kémek, hogy ott valami történik. Milyen jelet mutatsz nekünk, mondják a zsidók, milyen jelet mutatsz nekünk? Mindenki jelet akar. És hazamegy Jézus Galileába, a szülőföldjére, és úgy érezzük, úgy gondoljuk, ahogy ez lenni szokott, hogy amikor hideges az ember, amikor baja van az embernek, amikor terhek vannak rajta, amikor megalázottságokban, vagy kiüresedésekben van, vagy amikor most ebben a helyzetben, hogy Jézus visszakullog Jeruzsálemből Galileába, hát az első ember, akibe belebotlik, annak mond egy keményen. Ha a jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Ezt most kinek mondja? Vannak olyan biblia kéziratok, ahol a 3.-4. századi másoló ezt, hogy neki, szépen kijavította így, hogy nekik. Az görögbe két betű, a magyarba csak egy. Így kijavította, mert olyan hihetetlennek tűnt a másolónak, és hogy hát hittel megy ez az ember. Kérni megy ez az ember, és Jézushoz megy az ember. Uram, kihez mehetnénk, mondja Péter, és örök életbeszéde van te nálad. Mi kihez mehetnénk? Csak Jézushoz mehetünk, és ígéretünk van arra, hogyha hittel kérünk. Így tanít Jakab is a levelében. Jól akartok kérni? Hittel kérjétek. Hittel kér. És bum, Jézus orba veré. De többes számba mondja. Úgy gondolom, kedves testvérek, nem allegorizálom és vonatkoztatok el nagyon a textustól. Hát valahogy így van a hívők dolga, ami Jézusunkkal. Sőt, ha ide veszem, akkor még ebben a fényben megjelenik egy másik hang is, nem az evangélista hangja, de az evangélista hangjára átszűrődik János megrökönyödésén, ahogy ezt a történetet mondja, átszűrődik egyfajta megrendülés és csodálkozás. Mindig mi kapunk ki a hitetlenek miatt. Ez így van. Mindig mi kapunk ki. Mert ez, hogy ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek, Jézus szava, ez szól a jeruzsálemieknek, a jelt kívánóknak, akik évszázadok óta hozzá voltak szokva a jelekhez, meg ahhoz, ez is egy klisé, hogyha Isten akar valamit, akkor előtte, vagy közbe, vagy utána valami nagy jelet ad, valami nagyon megmutatja magát, valahogy nagyon egyértelművé tesz a dolgot. És ebből a tapasztalatból, meg meggyőződöttségből hitetlenség lett, és kikapja a pofont? A hívő. De, kedves testvérek, ez is egy klisé. És szeretnénk úgy bele is állni, hogy elgondoltam ezt a textust olvasva, hogy el fogom most mondani a pomázőknak, hogy hát ilyen most a kereszténység viszonya az egész világhoz. Így vagyunk itt. Itt van ez a hitetlen, mindent akaró, mindent kaparó. Ha Istenre, ha gondol, akkor minimum csak, vagy maximum egy imaautomata. Ezt éppen egyébként teológus koromban találtam ki, ezt az imaautomatát, amikor jártunk ki Pomázra, és akkor a Batthyány téri hévmegállóban voltak már automaták, be lehetett dobni a 20 forintost, meg lehetett nyomni a gombot, és kijött egy kávé, vagy kakaó. Hát nem így gondolják sokan az Istennel való dolgot. Bedobunk egy... Na jó, a 20-as már picit. Na, adunk neki 200-at. Egy ima, hanem aztán adunk neki 2-t. És kiválasztjuk a megfelelő gombot. Aztán, ha nem jön, megyünk a diszpécserhez. És reklamálunk. Fogyasztásvédelem. Kedves testvérek, a mai önmagának élő világ fogyasztásvédelmi alakulatokat állított rá Istenre. Hogy miért nem úgy van, és miért nem akkor van, és miért nem kapom meg, és miért vár még vele az Isten, és miért kapta meg a másik. És én meg miért azt kaptam, amit a másik, amit nem kapott a másik, vagy fordítva, össze-vissza. És ki kapja a pofont? Hát a hívők, akik hisznek, akik hittel kérnek, akik... lerázhatatlanok. Mert, kedves testvérek, ez az édesapa elgulloghatna orba verve. Hogy ő oda megy, és alázattal könyörög és kérleli a csodatevő urat, az ő Jézusát, akinek hisz gyógyító hatalmába, és Jézus neki szólva, hozzá irányítva, mert nem többes számba, nem nekik mondta, nem neki mondja, elkezd ott a többieken példálózni. Hát mi köze van a többieknek ehhez? És mi köze van az én bajomnak, nyomorúságomnak, az egész világhoz, és megfordítva? És miért rajtam akarja Jézus példáztatni az emberi életnek ezt a legnagyobb drámáját? Hagyom a lelketekbe ezt a kérdést. Majd megtaláljátok rá a választ. Mert van még itt valami, kedves testvérek, ebben a drámában. Ott kell hagyni Jézust. Aki ebből azt olvassa ki, hogy most a püspök azt mondta, hogy ott kell hagyni Jézust, az nem érti, hogy mit akarok mondani, és ha így adja tovább, akkor ezt én letagadom. De a történet szerint ez az ember nem viheti magával Jézust. Azért jött, Uram, gyere! Nem azzal megy, hogy Uram, beteg a gyerekem, mondd ki az igét, mondd ki a teremtő szót. Van ilyen történet is, tudjuk. Hanem gyere! érte ment el? Kapernaumból Kánába. Átgyalogolt, átlovagolt, nem tudjuk, hogy ott termett, uram, gyere, hívjam. És Jézus azt mondja, menj el, él a gyermek. Tudjuk a történetből, éjszaka a régi Palesztinában nem nagyon járkáltak, elindul, és amikor szembe találkozik a szolgákkal, a követekkel, hogy adják hírül, hogy él, él a gyermek, meggyógyult a gyermek, az már másnap van, el kell tölteni egy éjszakát. Ezek a legnehezebb idők. El kell tölteni valamennyi időt, sem ott, sem itt. Mert már Jézus elküldte, és még nincs otthon. Nincs bizonyosság, csak egy, a Jézus szava. Ez dönt el mindent, kedves testvérek. Nincs még otthon. És még nem jöttek meg a követek. És nem kalkulálták az időt, és nem azonosították be, hogy mikor mondta, és hogy történt, és akkor hogy áll össze ez az egész. Ezt olyan szépen mondja János evangélista, hogy akkor megértette, akkor úgy összeállt a fejében az egész dolog. De csak akkor. És addig, és abban az időben nincs mire támaszkodni. Egyedül a Jézus szavára. A gyermek él. Erre az egy szóra, a Jézus szavára. Egykor is, és akárhány tükröt állítok össze, kedves testvérek, az evangéliumból, és bármilyen fénytörésben is látjuk egymást, és bárhogy is vonatkoztatjuk egymásra a Jézus történetének a különböző elemeit, nincs más. És ezzel nem a keveset mondom, kedves testvérek, ahogy elfogy az eszközünk, elfogy a tehetségünk, elfogy az emberi szervezőerő, elfogynak a civilizációs nagy áldások, vannak ilyen pillanatok. És a végén, hát jó, ott marad a Jézus szava. Na, akkor abba a kis hajszába belekapaszkodunk. A mindent mondom, kedves testvérek, a mindent mondom. Mert ez a szó a minden. Mert ez a szó, hogy él, ez nem egy távolba látónak a tény megállapítása, ez a szó teremtő szó. Ez a szó adja az életet, ebből fakad minden. Ez a szó felhatalmazó szó, ez a szó elküld, menj el bátran, él a gyermek. Ez a szó bizalmat igénylő szó. Úgy kell hát, kedves testvérek, ennek az édesapának végigélnie a Jézus szava, és majd a hírvivők szava között eltelt időt, hogy meg kell értenie, meg kell tanulnia, hogy csak a Jézus szavára támaszkodhat. Amit a hírvivők mondanak, az már csak pontosítása a történetnek. A 200-as évfordulóban, ebben a hajlékban, amikor használatba vettek a pomázok, szerényen oratóriumnak neveztek, de hát az csak a Habsburgok miatt volt így, templomnak építették ezt, és azért építették, hogy itt ez a szó hangozzék, az ige. Újra, meg újra, mindig. Hogy eltaláljon a szívekhez, és rá tudjunk támaszkodni. Ugyanis, kedves testvérek, azt tapasztaljuk lépten nyomon, ahogy ezt egy cinikus mondta egyszer, és szószékre ugyan nem való cinikus igazság, de valahogy ide tartozik, és majd rálátunk erre. Azt mondja egy cinikus, hogy a világon a legbizonytalanabb a múlt. Mert ki hányféleképpen mondja el? Még arról se tudnánk megegyezni, hogy 30 évvel ezelőtt Magyarországon rendszerváltás volt, vagy rendszerváltoztatás volt, vagy hatalomátadás, vagy nem is történt semmi. Legfeljebb csak annyi, hogy hazamentek az oroszok. Aztán ahány ember, ahány történész, annyiféleképpen mondja. Nincs bizonytalan abban a múltnál, mondja a cinikus. Hát ez olyan kedves, szellemes igazságocska. De én ebből hirtelen megértettem, kedves testvérek, hogy hát igen, hát persze. Mert csak egy biztos van. Az, hogy él. Tudnélik, Jézus Krisztus. Mert ez a szó, hogy eredj el a te gyermeked él, ez az ige, amely visszahozza a halálos lázban vergődő gyermeket az életre. És folytathatnám tovább, ahogyan majd olvassuk Lázár feltámasztásakor, amikor azt mondja az Úr, hogy elmegyek Lázár barátomhoz, hogy fölköltsem őt. Hát csak alszik, fölköltöm. Ez mind az élőnek a szava. Ez mind az élet szava. És az, aki él, ezt is mondja magáról, korábban éppen Jeruzsálemben, ahol jelet követelnek tőle, és azt mondja, hogy hát jelet akartok, lerontom a templomot, és 3 nap alatt fölépítem azt. És hozzáfűzi János evangélista, testének templomáról beszélt, megfeszítetéséről és feltámadásáról beszélt. Jelet akartok? Ő a jel. Bizonyosak akartok lenni? Ő az egyetlen bizonyosság, az eljövendő. Hadd mutassa végül a 200-as évfordulón még ez az egymással szembeállított két tükör ezt a számunkra. Sokszor azért kapaszkodunk, és szép dolog ez, és jófajta kapaszkodás egy-egy jubileumba, 10 éves, képzeljétek testvérek, hívtak 10 éves jubileumra is. Megüzentem, hogy csak oda megyek, ahol legalább 2-0 van benne. Meg a 100 éves, meg a 200, meg a 200, meg az 500, meg az 1000. Ezek fontosak nekünk, mert murandóságnak van kitéve az életünk, és milyen jó az, itt pomázol. Tényleg, itt 200 éve van református, te fantasztikus, akkor még lesz 200 évig, ugye? De ezt már olyan bizonykorban mondjuk, ugye? Nem lesz háború, nem bombázzák le, nem söpri el valami világáradat, valami nagy történelmi katasztrófa, nem nyílik meg a föld, nem csúszik bele a Dunába, nem tudom, mindenféléket mondogatunk. Bizonyságot akartok. Lészen eljövendő. Ő az egyetlen bizonyság. És az egyetlen szó, amire támaszkodhatunk, amire támaszkodhattok, ez az ő szava. És ez a szó így szól, él. Mert ezt mondja a tanítványoknak, én élek, ti is élni fogtok. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Kérünk, mennyei atyánk, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, hogy cselekedd meg velünk, és add meg nekünk, hogy Krisztusunkat követve újra és újra halljuk az igét, az élet szavát magától, az életnek urától, hogy őre át támaszkodhassunk, hogy boldog bizonyságunk lehessen, hogy ahova és amire küld bennünket, az az ő szavában és szavának teremtő erejében boldog valóság lehessen nekünk. Köszönjük, hogy ebben a hajlékban áldott igehirdetőket adtál, akik nemzedékről nemzedékre a Krisztus szavát hirdették, az ő szavához gyűjtöttek, az ő áldásával buzdítottak, és őre mutattak, mint feltámadott és élő Úrra, aki jobbodon ül, és ezt a mi mostani könyörgésünket is jó illatúvá teszi te előtted. Áld meg, mennyei atyánk, ezt a gyülekezetet boldog Krisztus ismerettel, Krisztus szava követésének áldásával. Még akkor is, hogyha minket, Krisztus követőket olykor, vagy éppen sokszor, kigúnyol, vagy éppen üldöz a világ, mert rajtunk kérő számon, amit nem kaphat meg másképp, csak hitáltal. Kérünk, mennyei atyánk, minden keresztjénért szerte a világon, akiket a Krisztus nevéért, az ő belévetett hitért, a szavára való támaszkodásért, hátratétel, üldöztetés, elnyomásért. Őrizd meg őket, ami Urunk Jézus Krisztusunk erejében. Könyörgünk, Urunk, most azokért, akik bajban, nyomorúságban, kőresedett életben, gyászban, szenvedésben vannak, és hozzád igyekeznek, hogy gyógyító erőidet, vigasztalásodat és áldásodat megkapják. Áld meg és őrizd meg őket, terjeszd ki reájuk az élő Jézus Krisztusnak minden áldását szent lelked erejében. És könyörgünk magunkért is, akik ezen az ünnepen együtt vagyunk most. Szenteld meg szívünket, buzdíts és bátoríts bennünket lelked hatalmában, hogy Krisztusunkra támaszkodjunk, őnála keressünk oltalmat, és boldogan tekintsünk rá, mint hűséges kezesünkre, aki váltságot, igazságot, feltámadást és örök életet szerzett nekünk. Őrette kérünk, hallgasd meg könyörgésünket. Ámen. Mondjuk el közösen az Úr Jézus imádságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a Psalmusz kórus szolgálatát.
Kedves testvérek, kórusunk három énekkel készült erre az ünnepi alkalomra. Itt van Isten köztünk énekünk, kedves református dicséret. Második és harmadik verszaka a feldolgozásnak szószékünk mögött olvasható felirat lesz, melyet kórusunk alapító karnagya, Háztai Csabáné írt erre a dallamra. A 127. Zsoltár is felcsendül, Halmos László feldolgozásában és Sík Sándor fordításában, hogyha az Úr nem építi a várost. Kedves Zsoltár, bevallom őszintén, magam sokat hallgatom, amikor meggyengül a lelkem. Végül pedig a 264. dicséret feldolgozása hangzik majd, áldjad én lelkem.
Thank you.
Megköszönjük a kórus szolgálatát, most pedig lelkipásztor testvéreimet kérem, hogy jöjjünk az Úr asztala köré, és egy-egy áldással szolgáljunk az Isten tiszteleten. Milyen félelmetes ez a hely, nem más ez, mint Isten háza, a menny kapuja. Amen.
Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak ismeretében. Neki legyen dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.
Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Amen.
Tiéd a dicsőség, Úr Isten! Hozzád fordulnak az emberek, te meghallgatod az imádságukat. Boldog az az ember, akit közel engedsz magadhoz, és udvaraidban lakozhat. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Amen.
Jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Akik bíznak az Úrban, olyanok, mint a Sion hegyen, amely meg nem inog, megáll örökre.
Mint élőkövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, aki Atya, Fiú és Szent Lélek.
Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, elbeszélek minden csodának. Az Úr áldása rajátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig, most is, mindenkor és örökkön örökké.
Amen.
Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szállnak kelnek, mint a sasok. Futtak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.
Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak, meghallgattam imádságodat és könyörgésedet, megszentelem ezt a házat, amelyet építettél, hogy ott lakjon az én nevem örökké. Ott lesz az én szemem, és az én szívem is mindenkor. Amen.
Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, hogy hirdessétek annak tetteit, aki a sötétségből az a csodálatos világosság elhívott.
Amen. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
Köszönjük szépen. Verses szolgálatot hallgassunk meg.
Úrmezei Erzsébet, otthonom. Otthonom a templom, ajtaján belépve mindig hazaérek. Ismerősen csendül fülemben az ének. Mintha minden hangja símogatás lenne. Égi atyám keze símogat meg benne. Megterített asztal, éhező mellőle sose kell fel éhen, megelégedhetik mennyei kenyéren. Élet kenyerével, élet italával, ígében, szentségben, Krisztussal magával. Mesterségem műhelye, azért keresem fel, hogy kezébe vegyen, hogy régi emberből új emberré tegyen. Hogy amíg templomát látogatom híven, templommá formálja egész bűnös szíven. Otthonom a templom. Mennyei otthonom, halvány földimása, drága tükörképe, szent hívogatása. Míg egykor mennyei hajlékot befogad, köszönöm, Istenem, földi hajlékodat.
Köncöl Dánielét, hadd kérjem, hogy gyülekezetünk mondjának szóljon.
Kedves testvérek! Minden évforduló ok és alkalom a visszatekintésre. Ez a mai is. Akár oratóriumok 200 évét, akár egyházközségünk több mint 230 évét tekintjük. Most rendelkezésemre álló rövid időben ebből a múltból csak két mozzanatot emelnék ki. A magyar nyelvűséget, amely kezdetben volt nagy dolog gyülekezetünk számára, és a mai idők szorványaink önállóságának, önállósodásának az ideje. Hogy a magyar nyelv fejlődése számára mit jelent a reformáció, az talán köztudott. Erről nem kívánok elméleti fejtegetésbe kezdeni, csak azt említem meg, hogy a magyar nyelvűség egyáltalán nem evidencia ezen a vidéken a 18-19. Században. A török hódoltság utáni betelepítések, a már itt élő szerb közösség, a szlovák és német ajkú betelepítés Pest-Buda környékén zömmel római katolikus, illetve a szerbek görög-keleti vallásúak idegen nyelvű, idegen ajkú közösséget hozott létre. A református magyarok a 18. század végén itt ebben a kis, mint kis nyelvi és vallási sziget kezdték el életüket. A nyelvi és vallási összetartozás a legfontosabb összetartó erő a közösségek számára. Természetes, hogy itt Pomázon sem volt, tehát voltak katolikus magyar nemzetiségűek, viszont a református magyar a régi anyakönyvek tanúsága szerint valamennyi református magyar nemzetiségű. Még egy érdekesség, hogy szívesen választottak katolikus magyarokat keresztülőnek, ezek a régi anyakönyvekbe egy nagy P betűvel jelölve, mint pápista, ilyen megjelöléssel találhatók. De hogy mit jelent ebben a nyelvi közegben az, hogy a templomban az ige magyar nyelven szól? Magyar nyelv a szertartás. Magyarról tanulnak a gyerekek az iskolába. Magyar nyelven írják lelkészeink a feljegyzéseiket, ami a mai időkben a történeti kutatásoknak egy gazdag tárháza. Tény ugyanis, hogy a község három felekezeti iskolája közül csupán a református iskola volt magyar tannyelvű a 19. század végéig. És akkor méltatlan lenne nem említeni, hogy mindezekhez a Teremtő adott felvilágosult, vallásához hűséges, áldozatkész, támogatót is a vattai család képében. Pomáz 18. századi protestáns földesura, Vattai Pál, református elődeinkkel az óbudai eklézsiát gyarapította kezdetben, hogy őnekik ott Óbudán temploma épülhessen. Kikötés volt, hogy hány családnak kell ahhoz lakni, hogy a templom közelébe, vagy az eklézsia megalakulhasson. Ugyanekkor 1783-ban, ezzel egy időben jött létre az óbudai eklézsia filiájaként a pomázi. És több mint fél évszázad után csak 1845-ben tudtak csak kivívni magának az önállóságot, mert Óbuda nem akarta az elválást. Közben templomot épített, oratóriumot már 1819 január 24-én birtokba vette. Az önállóságnak megvoltak a maga nehézségei, ahogyan erről első lelkészünkről, Göbör Gáspárról, a feljegyzéseiben az ő utódja Szántóödön megjegyezte, módja volt megtapasztalni az önállóságnak nem csak a virágait, de a töviseit is. Nem volt ugyanis paplak, egy lakásba kellett lakniuk a tanítóval. Ezek a korai időszak, néhány reflexió a korai időszakról. Az elmúlt két évszázad alatt a környező települések református családjainak gyarapodásával a környék anyaegyházává vált szinte Pomáz. A múlt század 60-as, 70-es éveiben lelkészünk vasárnaponként még 5 istentiszteletet tartott, Csobánkán, Pomázon 2-t, Budakalászon és Szent István telepen. Mára önálló egyházközségé vált azóta a budakalászi gyülekezet, saját temploma és papja van, és Csobánka is, ahol 1945-ben csak 4-5 református élt, mint társegyházközségünk, a legjobb úton halad az önállóság felé. Sőt, jelképesen szólva, a szentendrei filia is Pomáz palástjából bújt ki, akkor, amikor 1912-ben a pomázi Jordán István hagyatékából részesülve templomot vehetett magának. A teremtő, támogató és óvó szeretetét éreztük, hogy megóvta templomunkat a természeti csapásoktól, hogy a templom küszöbénél megállt a dera áradása, lelkészünk lépteit óvta, amikor a villámlás okozta tüzet oltani ment a toronyba 1874-ben, Eskobás Dániel volt ő. De óvta templomunkat a pusztulástól, akkor is, amikor bombák hullottak 1944 karácsonyán. Mindezekért történetünk minden eseményéért mennyei atyánknak tartozunk hálával, hogy segített bennünket a nehéz időkben, támogatott igyekezetünkben, erősített gyengeségünkben, hálatelt szívvel mondjuk, mert az embereké a hála, soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség.
Köszönjük Eszter néni szolgálatát. Kedves testvérek, ünnepi alkalmunk végéhez közeledünk. Néhány hirdetnivalót szeretnék a szívükre helyezni. Püspök úr imádságában és az igehirdetés első mondataiban is utalt arra, hogy egyházkerületünk az elmúlt napokban megrendült. Az elmúlt héten a Rádai Kollégium, amely régi időkig a bentlakó lelkipásztoroknak az otthona volt, most pedig egyetemistáknak a lakóhelye kigyulladt. Presbitériumunk úgy döntött, hogy mai persejes adományunkkal azokat a fiatalokat támogatjuk, akiknek el kellett hagyniuk az égő kollégiumot. Arra kérem kedves mindannyiukat, hogy így készítsük el persejes adományunkat. Szeretettel jelzem a gyülekezetnek, hogy egyházkerületünk úgy döntött, hogy a következő vasárnapi persejpénzünkkel is ezt a célt fogjuk szolgálni. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának a mai naphoz nyújtott előkészületét. Köszönjük az igehirdetés szolgálatát, lelkipásztor testvéreim áldását. Egyben szeretettel és tisztelettel hívok mindenkit a szeretett vendégségre. És az a javaslatom, hogy kedves testvéreink közül egy valaki mondja el a kezdő fohászt majd az asztalnál, mert mire mi be fogunk érni, addig azt hiszem, hogy megtelik a hajlék, egy áldással kezdjük majd el a szeretett vendégséget. Végül, de nem utolsó sorban fogadják szeretettel a kijáratnál presbitériumunk könyv ajándékát. záró énekül pedig énekeljük közösen 200. dicséretünket első és második verszakával.
Vegyétek Istennek áldását. Istennek népe áldjon meg, és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereját, s hagyjon te néked békességet. Ámen. Nemzeti imádságunkat a himnusz énekeljük. Áldás, békesség, viszontlátás.